Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Százezrekbe is kerülhet a be nem csatolt biztonsági öv. Szeptember 18-ától pedig életbe lép a rendelet, amely meghatározza a mulasztásért kiszabott bírság összegét. Korábban csak akkor lehetett megbírságolni valakit a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ha a rendőrök személyesen állították meg. Mostantól viszont a védőkapuk és mobilkamerák is észlelhetik a szabályszegést, és a határozat automatikusan az üzemben tartóhoz kerül, írja a Magyar Nemzet. Súlyos összegekkel kell számolni. A rendelet pontosan meghatározza a büntetés mértékét. Lakott területen belül 20 ezer forint per fő, lakott területen kívül 30 ezer forint per fő, autóúton vagy autópályán 40 ezer forint per fő. Újabb adathalász támadások célozzák a magyar fogyasztókat. A csalók az MVM Next energiakereskedelmi ZRT nevével visszaélve próbálják megszerezni az ügyfelek bankkártya és személyes adatait. Aki nem figyel, átverés áldozata lehet, írja a Magyar Nemzet a Somogyvár megyei hírportálra hivatkozva. A vállalat több közleményben is figyelmeztetett, soha nem kérnek ügyfeleiktől ilyen adatokat e-mailben, és nem küldenek automatikus pénzvisszatérítésről szóló üzeneteket. A leggyakrabban előforduló csalási forma a hamis online földgázszámla értesítő, amelyet a fogyasztók e-mailben kapnak meg. Ezekben sokszor azzal fenyegetik az érintetteket, hogy amennyiben nem fizetnek, azonnal kikapcsolják a szolgáltatást. Más esetekben a csalók pénzvisszatérítést ígérnek, és egy kattintható link segítségével próbálják rávenni az ügyfeleket arra, hogy adják meg bankkártya adataikat. A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, közölte a szervezet a Magyar Távirati Irodával. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyar Vöröskereszt nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségi média felületeken terjedő félrevezető információ miatt. Kitértek arra, hogy a Magyar Vörös Kereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. A gondos óra program 2026-ban is folytatódik, derül ki a Magyar Közlöny csütörtökön közzétett számából. Jövőre 26,8 milliárd forintot fordít a kormány a gondos óra programra. A projektért az energiaügyi miniszter a felelős. A 80 év felettiek külön igénylés nélkül megkapják a gondos órát. Az idei szüreti időszak beköszöntével a Nébih felhívja a bortermelők figyelmét a must erjedése során keletkező mustgáz veszélyeire. A mustgáz nagy koncentrációban történő belélegzése akár tragédiát is okozhat. A pince levegőjének biztonságát ma már széndioxidjelző készülékekkel is ellenőrizhetjük, de a hagyományos gyertyás módszer továbbra is hatékony figyelmeztetést adhat. A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta a csaba gyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025 évi szüreti időszak. Számos pincében már erjedésnek indult a must. Ez a szőlőtermesztők, bortermelők életében különleges időszak. Azonban komoly veszélyeket is hordozhat, ha elmulasztjuk azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák. A mustgáz, amely nem más, mint széndioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez is vezethet. A Nébih felhívja a bortermelők figyelmét, hogy az év ezen időszakában kiemelten fontos a pince levegő minőségének folyamatos ellenőrzése. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a Dunántúlon lehet időszakosan több felhő. Csapadék nem valószínű, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatti hőmérséklet is előfordulhat.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a beszélgetést az eltérő fejlődésű gyermek érkezésének családra gyakorolt hatásáról, az elfogadásig vezető útról, Tóth Edit Anna gyógypedagógus tanácsadó szakpszichológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A szülő és a fogyatékos gyermek kapcsolatát is befolyásolja ez a hozzáállás a gyermekhez, hogy van-e energiájuk, és van-e együttműködés ahhoz, hogy segítséggel, segítőkészséggel forduljanak a gyermekhez. És bizony ez, amit mondtunk itt az előbb, hogy az apuka érzelmileg leválik a családról, ez nem segíti a gyermek fejlődését, és hát a családi harmónia felborul, akkor azt a eltérő fejlődésű gyermek is megérzi. Vannak olyan szülői stratégiák, hogy mondjunk jót is, amikor mind a két szülő összefog és együtt próbálnak működni, dolgozni a gyermek fejlődése érdekében. De van az a helyzet, amikor összefognak, de nem a gyerek érdekében, hanem saját magukat próbálják egészségesen tartani és eltávolítani a problémától, ezt az utat választják, hogy a gyermeket kiemelik a családból, és kerül egy intézménybe, ahol biztosítják a gondozását. És ezzel a szülők meg tudják őrizni a saját identitásukat, integritásukat. Általában ugye az anyuka válik a téma szakértőjévé, és ő az, aki nagyon jól képzett lesz ezekben a kérdésekben, és túl erős kötődés alakulhat ki az anya és a gyermek között. Emiatt az anyukának más irányú kapcsolatai sérülhetnek, és nem marad energia. Egy ilyen nagyon szoros szimbiózisban tudnak együtt élni. Tehát ezek különböző utak, különböző megoldások, hogy hogyan működik egy család, amikor már próbálják a hétköznapokat megélni.
Említettük, hogy itt azért a két véglet erősen megjelenhet a beteg gyermek esetén, hogy nagyon kötődik a szülő, vagy hogy inkább elengedi a gyermeket, de hol van ez az arany középút, ha szabad így mondani?
Hát az ideális eset, amikor mindkét szülő kiveszi a részét a gyermek gondozásából, fejlesztéséből, a fejlesztés lehetőségeknek a megkereséséből, oda eljuttatni ezeket a gyermekeket. Ez logisztikailag is nehéz feladat egy családban, főleg ahol még több gyermek is van, és mindegyik az édesanyával van otthon, akkor nem tudja megoldani, vagy nagyon nehezen tudja megoldani, hogy gyermek eljusson a megfelelő fejlesztésre.
Az eltérő fejlődésű gyermek esetében mennyit jelent az, hogy vannak testvérei? Jobban, pozitívan befolyásolja ezt a helyzetet, vagy sokkal könnyebben tud mondjuk a szülő foglalkozni egy egyedül lévő gyerekkel, egy-egy gyerekkel?
Előnyei is vannak, meg hátrányai is vannak. Nagyon könnyen megjelenik a testvérféltékenység, különösen, hogyha több figyelmet kell fordítani az eltérő fejlődésű gyermekekre, és ezt a testvér vagy testvérek nyilván nehezen viselik, és követelik a részt az édesanyából, hogy rájuk is fordítson ugyanannyi figyelmet. Tehát itt azért van nehézség. Ugyanakkor a gyerekek nagyon sokszor tudnak segítői lenni a fogyatékos gyermeknek, elfogadják, bevonják a játékukba. Nyilván azon a szinten tudnak vele játszani, amire ő képes. De a testvérek ezt nagyon hamar megtanulják, hogy hogyan kell hozzászólni, hogyan lehet vele foglalkozni. És mondjuk ezek a percek az édesanyának meg segítséget jelentenek, amikor éppen tud egyet szusszani, vagy másra tudja fordítani azt a néhány percet. A testvérek életére is jelentősen hatással van egy eltérő fejlődésű testvér születése. Ők is igénylik az információt, szeretnének tisztába lenni, hogy itt mi történt, mitől alakult ki ez a helyzet. Amikor már nyílik jobban az értelmük, iskoláskorban keresik az információkat a másságról. Serdülőkorban előfordul, hogy túlzottan is azonosulnak a fogyatékossággal, megtanulják megérteni az eltérést, a másságot, megtanulnak bánni az akadályozott fejlődésű gyermekekkel.
Empatikusabbakká válhatnak?
Természetessé válik nekik. Nem a rácsodálkozás lesz az első reakció, hogyha találkoznak hasonlóan sérült gyermekekkel, hanem már az elfogadás ott van, hiszen láttak már ilyet, tudják, hogy hogyan kell hozzájuk viszonyulni. A testvéreknek szerepe van még a felnőtt korban is, a felnőtt korú sérültnek az életében nagyon nagy szerepük van. Egyrészt a gondoskodásnak az részbeni átvállalása, amikor már a szülő nem tud gondoskodni. Itt nagyon fontos azt tisztázni, hogy mennyi az ő része ebből, tehát nem szabad ezt a felelősséget rátenni a testvérekre, hogy nekik kötelességük gondoskodni, hanem nyilván tisztázni kell, hogy mi az a rész, amit ők tudnak vállalni felnőtt korukban is a sérültek ellátásából.
Bár azért az előfordulhat, hogy jóval nagyobb részt vállal, és egy idő után egy úgymond szülői szerepet tölt be a nagyobb testvér.
Igen, ez gyakori, hogy így alakul, és pont ezért említettem, hogy muszáj tisztázni, hogy mennyi az ő feladata és mennyi az ő szerepe, mert a szülői feladatoknak az ellátását nem lehet rátestálni egyik testvére sem, sem kicsire, sem felnőtre.
Milyen utat jár be egy szülő ahhoz, hogy ő el tudja fogadni a fogyatékossággal élő gyermeket?
tudatosulás, szembesülés a fogyatékosság tényével az egy sok hatás, egy nagyon erős krízis helyzetet vált ki a családokban is, és az egyénekben is. A sok hatás oka az a szép reményeknek a elvesztése, és ez a veszteség, ez egy nagyon komoly érzelmi veszteség, amit ugyanolyan gyászfeldolgozási folyamattal tudnak megoldani, mint hogyha egyéb veszteségeket, akár halálesetet kell feldolgozniuk. Ugyanúgy el kell gyászolni azt az ideális képet, ami a fejükben megszületett a gyermekkel kapcsolatban, és ezt a veszteséget feldolgozni egy hosszú folyamat. Ugyanúgy végig kell menni a gyászfeldolgozás szakaszain. És az első a sok hatás, ami során tagadja a szülő, hogy ez vele történt meg. Szégyen érzet jelenik meg benne. Bűntudata támad, ahogy beszéltük. Azt érzi, hogy semmire sem jó, értéktelen. Itt nagyon fontos, hogy a környezet hogy viszonyul hozzá, hogy együttérzőve meg tudja-e hallgatni, van-e felé irányuló aktív figyelem, beszélhet-e a problémáiról, a belső érzéseiről. Ez a kezdeti időszakban nagy segítséget jelent. Aztán a következő fázis, amikor a harag szakaszába lép a szülő, és dühös, dühöt érez, hogy történhetett, miért vele történik ez, kérdőjelezi a szakemberek hozzáértését, nem tudják ők ezt, biztos, hogy nem így van, több szakemberhez fordul, megerősítést vár, több helyről is kér diagnózist. Fontos, hogy pozitív szülő-gyermek kapcsolat alakuljon ki eközben, hogy legyen ott valaki segítő, aki tud valóban odafordulni a gyermekhez, és nem marad magára az újszülött vagy a kisgyermek azért, mert a szülő éppen el van foglalva a saját dühével, és nincs energiája, és nincs figyelme a gyermekre. Tehát itt a környezet ebben tud sokat segíteni tenni a gyermekért. A harmadik szakasz az maga az alkudozás, amikor a szülő még várja a csodát, és különböző terápiákat keres, és azt mondja, hogy ez meg fogja hozni a várt eredményt, bízik, reménykedik mindenféle, akár alternatív megoldásokban, és bizony elkezdi keresni az okokat, miért történt így, bűnbakképzés indulhat meg, és sokszor emiatt a negatív gondolatok miatt úgy el is szigetelődik a szülő, és egyébként a gyermek problémái miatt is bezáródik a család. Kell a támogató közeg, aki empatikusan meg tudja érteni, hogy mi megy keresztül a család ebben az időszakban. Hagyni beszélni a szülőket az érzéseikről, hogy ezek elfogadható, természetes dolgok, amit ő gondol. Ne legyen bűntudata a negatív, rossz gondolatok miatt, hogy ez egy őszinte kommunikációt kíván a család szűkebb és tágabb környezet részéről. Hogyha ezen sikeresen túljut, akkor nagyon sokszor a depresszió, az elkedvetlenedés lesz úrá a szülőkön, ugyanis rájön, hogy tehetetlen, hogy ezt nem lehet megváltoztatni, ezt a folyamatot, végig kell rajta menni, és bizony itt zajlik maga a gyász, a veszteségélmény megélése. Ehhez tud segíteni a szakember, vagy a környezetben élők azzal, hogy pozitív fókuszt nyitnak a család számára, próbálják a pozitív dolgokra helyezni a hangsúlyt. Sikerélményeket kell biztosítani a gyermekkel kapcsolatban, a gondozásával kapcsolatban, ami egy picit oldja a szülő szorongását, hogy képes-e ellátni az eltérő fejlődésű gyermekét. És hogyha megkapja azt a sikerélményt, hogy igen, tudja, hogy kell megfogni, hogy kell megetetni, hogyan kell fürdetni, akkor egy picit oldódik a szorongása, és nyitottabb tud lenni, oda tud fordulni a gyermekéhez pozitívan, és akkor ezzel tud túllendülni a gyász időszakán. És bizony sokszor hónapok telnek el, de látjuk azt is, hogy van, aki megreked bizonyos szakaszokban, és nem is jut el magáig az elfogadásig. Tehát ez általában lezajlik néhány hónap alatt ez a folyamat. De amennyiben megreked egy-egy szakaszban a család vagy a szülő, akkor kell a professzionális segítő, akkor kell túllendíteni azon a szakaszon, hogy tovább tudjon lépni az elfogadás szintjére. Amikor a szülő elfogadja a helyzetét, akkor tud nyitni a külvilág felé, akkor tudja már keresni a külső kapcsolatokat, a lehetőségeket, hogy hova forduljon, hogy tud segíteni a gyermekének. És bizony itt nagy szerepe van a hasonló sorsközösséget viselő más családoknak, egy olyan közegbe kerülve megtapasztalhatják, hogy nagyon sokan oldják meg jól ezt a nehéz élethelyzetet, hogy ez nem egy kilátástalan, egy kiúttalan helyzet, hanem lehet ebben jól működni. És itt az egymástól való tanulás nagyon-nagyon sokat jelent.
És ez oldhatja a szégyenérzetet is bennük.
Igen.
Mert hogy ugye gondolom a nagyon nagy százalékban itt a szégyen maga az, ami a megbélyegződéstől való félelem az, ami...
Igen, ez okozza a bezártródást, nem merik fölvállalni a gyermeket, nem mennek közösségbe, szégyellik, és ezzel az önbecsülésük nagyon-nagyon nagyot zuhan. Ezért fontos az, hogy mind a szakemberek, mind a családtagok biztassák, dicsérjék a szülőket, hogy jól csinálják, hogy visszatérjen az az egészséges önbizalom, amivel egy gyermekhez kell fordulni. Ha nincs egyéb probléma, csak megérkezik egy újszülött gyermek, akkor is nagyon bátortalanok a kezdőszülők. Tele vannak kérdéssel, jól csinálják-e, életben tudják-e tartani ezt a gyermeket. Amikor speciális igényei vannak egy kisgyermeknek, akkor ezek a kérdések meghatványozódnak, és bizony a szülő állandóan attól retteg, hogy nem jól csinálja a dolgokat. Ezért nagyon fontos a pozitív visszacsatolás, hogy lássa, hogy ő ura a helyzetnek, és tud jól működni szülőként.
Thank you.
Mi az, ami befolyásolja az elfogadást, az elfogadásnak a folyamatát?
Sok esetben genetikai kórképekről, szindrómákról beszélünk. Sok ilyen szindrómánál külső jegyek láthatóak. Csak gondoljunk a Down-szindrómás gyermekekre, talán ők a legközismertebbek, hogy ez a ferdevágású szem, a lapos orr, a túl laza ízületek, tehát hogy külső jegyek is vannak, ami feltűnhet. És minél erősebbek ezek a külső látható jegyek, annál nehezebb elfogadni a szülőnek a gyermek másságát. Aztán, mint minden gyermek, eltérő temperamentummal születnek a gyerekek. Ugyanez igaz az eltérő fejlődésű gyermekekre is. És itt megjelennek a szélsőségek. Vagy a túl nyugodt gyermek, aki több éves koráig sem akarja elhagyni a babakocsit, és nem akarja felfedezni a világot, lehet, hogy egyéb okok miatt, mozgásfejlődés és egyéb problémák miatt is, de előfordulhat, hogy nem érdeklik az ingerek, a külső külvilágból érkező ingerek, és ő bizony már nagyobb korában is még csak ül a babakocsiban. Vagy a túl mozgékony, a túlon túl aktív temperamentummal bíró gyermek. Például egy súlyosabb autista gyermek, akit a szülők szavakkal nem tudnak irányítani, és mindenki látja a környezetében, hogy nem hallgat a szülőkre. Ez nagyon-nagyon tudja befolyásolni, hogy elinduljanak egy sétára vagy a strandra. És bizony, hogyha korlátozva vannak a lehetőségek, akkor a szülők megint bezáródnak a négy fal közé, és nem vállalják fel ezeket a helyzeteket, ahol a külvilág láthatja, hogy problémás a gyermek. Aztán nem mindegy, hogy zajlik a szülés. Vannak olyan esetek, amikor a szülési komplikációk következtében jönnek létre, akár oxigénhiányos állapot miatt értelmi sérülés. De az is előfordulhat, hogy nem szülés közbeni sérülés miatt alakul ki bármilyen rendellenesség. De nem mindegy, hogy hogyan zajlik le a születés, mennyire komplikált, mennyire szenved meg az anyuka, megvan-e az az idilli, békés pillanat a végén, az a bizonyos aranyóra, amikor a gyermeket megkapja anyuka, apuka, és létrejön a testi kontaktus. vagy mennyire zaklatott a helyzet, és abban a pillanatban inkubátorba kell tenni, vagy vinni kell olyan ellátó helyre, ahol életmentő műtétet hajtanak végre egy újszülötten. Nem mindegy, hogy ez hogy történik. Komoly kötődési problémák alakulhatnak ki, vagy nehézségek. Ha a gyermek nincs rögtön az édesanyjával, az első pár óra, a napok eltelnek úgy, hogy alig-alig találkozik a gyermekével, akkor lassabban alakul a kötődési folyamat, és akkor így nehezebb az elfogadásig eljutni. És bizony, hogyha betegségek lépnek föl rendellenességből adódóan, akkor egy kisgyermek nagyon sok időt tölthet kórházban. Ez megint a távolságot növeli a szülő és a gyermek között, tehát nagyon nehéz kötődni egy olyan gyermekkel, aki hónapokig kórházban van. És van még egy tényező, hogy hogyan szembesítik a szülőket a nehézségekkel, a diagnózis közlésének a módja. Ha ezt emberségesen teszik, odafigyelve arra, hogy barátságos, nyugodt környezetben, hogy legyen egy támogató személy jelen az anyukával, legyen alkalom arra, hogy a szülő fel tudja fogni a hallott információt, hogy többször visszatérjenek ugyanerre a kérdéskörre, mert az első sok hatásnál nem lesznek még kérdések. A szülők próbálják feldolgozni az én hallott információt. Ezért jó, ha többen, ha mind a ketten hallják, mert elvesznek fontos részletek. És bizony vissza kell térni a kérdések miatt, adni lehetőséget arra, hogy a felmerülő kérdéseire választ kapjon egy anyuka.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk a beszélgetést Tóth Edit Anna gyógypedagógus tanácsadó szakpszichológussal arról, milyen hatással van a családra egy eltérő fejlődésű gyermek érkezése. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint Somogyi Márton és Fehér József technikus kollégáim nevében is Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szívós Orsolya atlétikai szakedző bevezet minket a futás, különösen a női futóedzések rejtelmeibe. Beszélgetünk saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól is. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Már jó ideje tevékenykedsz edzőként itt Egerben. Mikor kezdődött a sport iránti és a futás iránti szenvedélyed?
A sport iránti szenvedélyem az a gyerekek születése közben indult útnak. A férjem unszolására annyit mondogatta nekem, hogy most már el kellene kezdeni sportolni, kicsit magamra is figyelni, meg hogy a család érdekében, hogyha mozgok, egészségesebb vagyok, akkor hasznosabban tudok jelen lenni a család életébe. Az első gyermekem születése után, ő 2007-ben született, akkor ott az óvodába megismerkedtem egy anyukával, aki elhívott egy edzésre, és akkor onnantól indult ez a karrier, ami szerelemmé vált. Hát az első pár hónap azért az elég nehéz volt, ugye, egy szülés utáni állapotból felépíteni vissza magad egy testből, ami igazából a funkcióját akkor más töltötte be az anyaszerep, ugye a gyerek táplálása és a napi rutinok elvégzése, de elég szépen átformálódott, rendszer kellett hozzá, napi rutin, innen indult el a karrierem, utána ez hogy is mondjam, nem csak életformává vált, hanem hogy láttam a környezetemben is, hogy sok anyukának szüksége lenne rá, de úgy érezték, mint én is éreztem az elején, hogy milyen önző vagyok, hogy ott hagyom a gyerekem, és elmegyek, és akkor elveszem a gyerekemtől, meg a családomtól ezt az időt, de aztán rájöttem, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, sokkal aktívabb vagyok napközben, amikor mozogtam, úgyhogy ez egy jó befektetésnek tűnt. Utána megszületett a második gyermekem, akkor megint volt egy ilyen kisebb kihagyás. Utána, amikor elkezdhettem újra mozogni, akkor megint visszatértem. Úgyhogy a három várandóságomat végig mozgással töltöttem. Mindig azt kerestem meg, hogy abba az állapotomban mi fér bele. Utána akkor visszatértem a rendes termi sporthoz, amikor már megengedte szülés után, a regeneráció után, amikor a testem már fel volt arra készülve, hogy rendesen visszatérhessek. És akkor a harmadik gyermekem születése után jött a futás az életembe. Egy spártár részverseny volt az álmom, hogy én arra akkor felkészülök. Nagyon tetszett ez az akadályfutás, tetszett az izgalma, hogy nem csak futunk, hanem akadályokat küzdünk le közben. Az életünk során mindig ezt csináljuk, ezt versenyszinten ki akartam próbálni. Az erőlétem meg volt hozzá, és akkor utána gondoltam azt, hogy hát akkor el kell kezdeni futni, mert nem elég hozzá az erőlét. Egy ilyen versenyen 5 vagy 10 kilométert kell akadályonként akadályok közben teljesíteni. Így indultam el a futás útján.
Visszatérve még itt az elejére, amit mondtál, hogy azért az a gyerekek közben után jött ez az életmód. De előtte te mivel foglalkoztál? Ez egy nagy váltás volt, ha jól tudom neked.
Vendéglátással foglalkoztam, ugye felszolgálóként végeztem szakmát. Én nagyon szerettem emberek közt lenni, szerettem, amit csináltam. Egy nagyon impulzív ember vagyok, aki szeret mozogni, emberekkel ismerkedni, adni nekik, és ezt a vendéglátásban megtaláltam. De igazából nem volt akkor időm magamra, hanem akkor a sodródás volt ez a mókuskerék, hogy csak a munka, és akkor mikor dolgoztam, akkor nagyon elfáradtam, és utána csak a pihenés, és nagyon sok évig, egy 4-5 évig csak ebbe a mókuskerékbe tekertem, mert igazából fenn kellett tartanom magam, és nem volt idő arra, hogy én most magammal foglalkozzak. Úgyhogy éles váltás volt, meg nehéz váltás. Furcsa volt az, hogy most magamra is kell időt szentelni, és hogy közben megismerni magam. Mert igazából addig nem nagyon ismertem önmagam. Mindig tudtam azt, hogy kinek mi a jó, meg kinek mit tehetek én, hogy jó legyen, de igazából önmagam nem ismertem, mert soha nem volt arra időm, hogy elgondolkozzak, hogy nekem mi is a jó. És ez nagyon sokat adott a sport, meg főleg a futás, hogy önmagamhoz sokkal közelebb kerültem, az igényeimhez, hogy mi a jó nekem, mit is szeretek én igazából, hogy tudok magamnak jót tenni, hogy nekem is jó legyen, ne csak másoknak, és igazából ezáltal megtanultam nemet mondani, és így időt szakítani magamra, ami utána rájöttem, hogy ez nem önzőség, hanem a saját életemet teszem jobbá, boldogabbá, hosszabbá élhetővé, hogyha igenis néha tudok nemet mondani, és kicsit idézőjelbe önző vagyok. De ez igazából nem önzőség, mert csak egy életünk van.
Hogyan emlékszel az első napokra, hetekre, vagy az első időszakra, amikor elkezdtél komolyabban a futással foglalkozni? Hogyan telt ez az időszak, a felkészülés? Mert ugye itt mentálisan is, és fizikailag is fel kell, hogy készíts magad.
Ugye nem lehetett egyből a spártán részversennyel kezdeni, hát akkor gondolkoztam, hogy akkor ki kell nézni egy futóverseny, mert hát igazából a futás része az, ami hiányzik, és akkor volt Budapesten megrendezve az Ironman, és akkor azon keretén belül volt egy Iron Girl nevezetű futóverseny, egy 6 kilométer, ez június, pont most volt 9 éve, hogy futok. Július végén volt megrendezve, ezt kinéztem, hogy akkor ez egy jó terv. Szeptembertől elkezdem, és akkor szépen felépítem magam. Szeptember közepén kezdtem el a felkészülést. Hát onnan indultunk, hogy egy perc futás, egy perc gyaloglás. Ezt kimentem a stadionba, az nekem egy biztonságos környezet volt, nem látott senki, nem látták, hogy mennyire is lassú vagyok, hogy szenvedek. Ez egy hosszú harc volt magamban, hogy levetkőzzem ezeket a gátlásokat. És 20 perc volt az első edzésem, annak a fele gyaloglás volt, a fele séta. Egy percet gyalogoltam, egy percet futottam, egy perc gyaloglás, egy perc futás, ezt csináltam 2 hétig. Majd aztán egy perc gyaloglás, 2 perc futás, és így szépen épült föl. És több héten keresztül, ugye mindig 2 hetet és 10%-ot emeltem mindig. Majd jött a végén a 30-33 perc közötti 5 kilométer futás, és ezt nagyon sokáig csak ezt tartottam, ez adott biztonságot, tudtam, hogy akkor azon a versenyen majd el tudok indulni. Fontosnak tartottam a fokozatosságot, ugye az ízületeknek, hiába voltam erős, erőlétileg az izmaim erősek voltak, a futásra nem volt felkészülve a szervezetem, mert ugye a futás az egy ciklikus mozgás, amikor repülőfázisban vagyunk, ugye utána leérkezünk egy lábbal a talajra, a testsúlyunk 4-5-szöröse is rákerül az egyik lábunkra, és azt azért meg kell, hogy szokja az ízületünk, meg az izmaink azt a másfajta mozgást, és ezért nagyon fontos az, hogy fokozatosan kezdjük el, mert az elején nagyon, nagyon könnyen megy, könnyen fejlődünk mindenben, így van az életünk terén, nagyon motiváltak vagyunk, nagyon mohók, nem vagyunk türelmesek, azonnal akarunk mindent. Én a versenyeken is a mai napig mindig szépen fokozatosan kezdek el mindent, aztán majd utána felépítem a dolgokat. Így volt ez a futással, úgyhogy sikeresen teljesítettem az első 6 kilométerem, nagyon örültem neki, nagyon elfáradtam. Mikor megláttam a mentőt, emlékszem a kanyarba, akkor mondta, jó, van egy mentő, akkor itt nagy baj nem lehet, hogyha bármi bajom lesz, akkor segítenek rajtam. Természetesen sikerült, meg nagyon szépen teljesítettem, de azért furcsa volt, hogy több ezer nő volt, ez csak nőknek volt ez a futóverseny, akkor energiája volt, ott 2500 nő volt egy helyen, és mindenki ugrált, a mai napig emlékszem a bemelegítő zenére, és tehát hihetetlen női energiák voltak ott, ami engem akkor nagyon megérintett. Ott kicsit el voltam, ezt egyedül álltam a rajtban, mindenki csacsogott mindenkivel, de hát akkor még zöldfülűként nem ismertem senkit. De ott az egy meghatározó pillanat volt az életemben, és innen indult el a futásnak a szeretete.
És ezután, a verseny után hány ilyen alkalom volt, hány olyan nagyobb jelentőséggel bíró verseny, amire így most is nagyon szívesen emlékszel vissza, ami valamilyen szempontból ilyen különlegesség volt számodra?
Volt egy futóverseny, oda még egyedül készültem föl, azt kigondoltam magamnak, még annó egy egri futólánynak a beszámolóját olvastam, a Sebestyi Rékának, hogy teljesített a piros 85-öt, ez Budapestről indul el ez a verseny, és szépen fölmegy ott a budai hegységbe, végigjárja az egészet, azért igyek piros 85-nek, mert a piros útvonalon megy végig, és 85 kilométer, 3300 szint emelkedés van benne. Az első etap az Dobogókő, ahol azért ott megkapja az ember az első szintet a lábaiba rakva, amikor rájön, hogy azért ez nem gyerekjáték. Ezt a versenyt teljesítettem is, és akkor ott nagyon közel kerültem önmagamhoz. Olyan élményt adott, amit utána azt gondoltam, hogy hát ha ezt megcsináltam, akkor bármit megcsináltok az életemben, mert megéltem mélységeket, magasságokat, volt, amikor nagyon jó volt, és hálát adtam, hogy itt lehetek. Hullott a falevél, a mai napig emlékszem, az erdőbe. Ősz volt, november 1-e volt, és hullott a falevél, és hihetetlen széttártam a karom, és mondtam, hogy nem hiszem, hogy itt vagyok, és én ezt csinálom, és hogy erre képes a testem, hogy képes vagyok én rá mentálisan, hogy bármilyen nehézség van, akkor eldöntöm magamból, hogy igen, tudtam, hogy lesznek nehéz pillanatok, de akkor ezt most meg kell élni, bele kell teljesen menni, hogy fú, most ez fáj, és akkor fú, igen, de utána el kell engedni ezt az érzést, és fel kell emelkedni, hogy mégis az életünkben is minden téren van, amikor nehezebb, akkor azt meg kell élni, el kell fogadni, hogy ez van, és akkor a kiutat kell keresni belőle. Ez minden téren ez a verseny hozzásegített az életemhez is ahhoz, hogy elhiggyem, hogy erős vagyok, és hogy egyedül vagyok erős. Nem volt kísérőm az utam során. Gábor, ugye a férjem, ő végig kísért, nagyobb pontokra jött, ott adott kulacsot, vizet cserélt meg, de hogy igazából ezen az utazáson egyedül mentem végig. És hogy én még soha nem voltam ennyit önmagammal, meg a gondolataimmal, annyi érzés följött régről is, amiket ott fel tudtam dolgozni, kaptam rájuk választ, hogy nekem ez adja ezt az ultrafutás, hogy teljesen le tudok vetkőzni, őszinte tudok lenni magamhoz, és olyan közel kerülhetek saját gondolataimhoz őszinte, hogy ott nem hazudhatok magamnak, hogy most ez jó nekem, és nem kell mindig azt mondani, hogy jó nekünk, nem. El kell hinni, hogy ez most itt nehéz, de hogy igen, akkor hogy jöhetek ki belőle, keressem meg azt, hogy mi a megoldás rá, és ha a megoldásra koncentrálunk, akkor igenis, akkor azt megtaláljuk, és onnan megörülünk, hogy na, akkor megvan, akkor ez most így jó.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szívós Orsolya atlétikai szakedző bevezet minket a futás, különösen a női futóedzések rejtelmeibe. Beszélgetünk saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól is.
Említetted, hogy a fokozatosság, ez a mentális, ez a nagyon tudatos fölkészülés, nagyon erős mentális fölkészülés is hozzájárult a te sikereidhez. Ha egy 0 kilométeres futó azt mondja, hogy én mától rendszeresebben szeretném élni az életemet, minden nap beépítem a sportot az életembe, akkor az hogy kezdjen neki?
Legfontosabb alapillére minden mozgásforma előtt bárminek a jó alvás. Az egy nagyon fontos dolog, főleg nőknél. Anyák vagyunk, nők vagyunk. Mentálisan mindig azt gondoljuk, hogy nekünk kell megoldani mindent, hogy nélkülünk semmi nem működik. Ami ugye még az őskorból hozható vissza, ugye, hogy tényleg mi őriztük a tüzet, mi rajtunk múlt az összetartó családi energia, amit ugye mai napig elvárunk magunktól. Még ha a párunk nem is várja el, mert nekem is szerencsém van a férjemmel, mert tényleg mindig támogat minden téren, de azért nekem is ott van tudat alatt, hogy ha éjszaka föl kellett kelnem, akkor én keltem a gyerekhez. És ez egy nőnek azért nehéz mentálisan az, hogyha nem alszik éjszaka, csak megszakításokkal egy 6 órát, akkor a szervezete az csak túlélésre játszik, igazából nem úgy működik, nem tud mentálisan fókuszba lenni folyamatosan. Először az a legfontosabb, hogy rakjuk helyre az alvásunkat, hogy minőségben tudjunk legalább egy 6-7 órát aludni, ami egyfolytában alvás. Mert a sport, az bármilyen sportról beszélünk, nem csak futásról, termiedzésről, bármilyen mozgásformáról, azért egy stressz a szervezetnek. Természetesen vannak negatív stresszek, meg pozitív stressz, ez egy pozitív stressz, de ugyanúgy hozzá kell a szervezetet szoktatni. És ezért fontos az, hogy egy épp testben épp lélek, hogy ugyanúgy fontos mind a két része ennek. És hogyha egy jó minőségi alvás megvan már több hét alatt, akkor elkezdhetjük a futást, de hogyha van túlsúly, mert azért szülés után ugye itt nem irdatlan nagy súlyra kell gondolni, de futásnál ugye már 5 kiló is sok, amire ugye utaltam, hogy egy lábról való elrugaszkodás után talajra érkezés azért az mennyire megterhelő az ízületeknek, inaknak, hogy először akin van esetleg 5-10 kiló túlsúly felesleg, ami másképp mozgatja ugye az egész rendszert, akkor az csak gyalogoljon. Azt szoktam ajánlani, hogy akkor dombra föl, dombra le, akkor a pulzus kicsit megemelkedik, menjen ki az erdőbe, ha csak egy fél órát vagy egy órát, ki tud, azért Egerben mi szerencsések vagyunk, mert bármerre megyünk, egy 10 perc alatt kint vagyunk a városból, elmehetünk a gyerekkel, jöhet a gyerek futóbiciklivel, babakocsival, és akkor, amikor már ez a súlyingadozás elváltozik egy pozitív irányba, akkor elkezdhetünk futni. Igazából a fokozatosság elv az nagyon fontos, hogy gyaloglást iktassunk be, hogy ne csak fussunk. Ugye nagyon sokan, akik megkeresnek, vagy a kezdő futóedzést, amikor elindítom, minden évben van egy ilyen 10-12 hetes futóedzés, szeptemberben szoktam elindítani anyukáknak, és akkor egyből azt kérdezik, hogy mennyit futunk. Hát, hogy hány kilométert, és mondta, hogy még ne kilométerbe gondolkozzatok, ezt felejtsétek el, 20 perc, 1 perc gyaloglás, 1 perc futás. Mert az ember az úgy gondolkodik, hogy hát 3-4-5 kilométer az nem is sok, de sok. És akkor nem kilométerbe kell gondolkodni, mert akkor lesérülünk, és nincs eredménye annak, mert elmegy a motivációnk, akkor ki kell hagynunk, és már nehezebb újra kezdeni. És akkor ittassuk be gyaloglás, futás, amikor már ez nagyon jó megy, akkor lehet több futást hozzáiktatni kevesebb gyaloglással, ezt érzi az ember. Én az elején mindig mondom, hogy nem kellenek az okos kütyük, én nagyon-nagyon sok évig, szerintem egy ilyen 4 évig úgy futottam, hogy semmit.
Zenét sem hallgatsz közben?
Hát azt lehet, de hogy vannak ezek a tipikus futók, akik már, hogy már első indulja az órát indítják, és akkor, és hogy annyira átveszi ez a fókusz, hogy már nem azért megyünk ki, hogy akkor ott jelen legyünk, és a testünkre figyeljünk, hanem figyeli a pulzust, a kilométer. Ez nagyon jó, amikor már elérsz egy szintet, nagyon sok segítség, ugye, pulzuszónákat belőjük, és akkor, hogy a fejlődés tovább haladjon, ugye fontos már a felsőbb zónákba is dolgozni, de amikor még elkezdjük az E2-es zónától, még nem igazán szabad elrugaszkodni, mert álló képességet kell, hogy építsünk, az meg egy alacsony pulzuson egy hosszantartó munka, és amikor már jó képül az állóképességünk, akkor lehet rá azt mondom, hogy heti egyszer, egy hobbi sportolónak max. Kétszer, ilyen belefutásokkal, 100-200 méterekkel, ott már lehet egy kicsit tempót váltani, hogy jöjjön a gyorsaság, másféle mozgás, más, ugye vannak a lassú meg a gyors izomlóstok, azokat megdolgoztatni, de még az elején bőven elég az, hogy állóképességet, hogy eljussunk egy fél óra, egy óra futáshoz, kinek mi a célja, és akkor sikerünk lesz benne.
Te csoportos edzéseket tartasz. Én azt gondolnám, hogy tudnak beszélgetni, csevegni egy lassú tempónál a csoporttagjai, nem? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
Igen, pontosan így van. A csoportos edzést azt nagyon szeretik a kezdők, meg a középhaladók, mert egymást inspirálják. Jön Évike, akkor megyek, mert ő is ott lesz, és akkor vár engem. Az már egy felelősség, hogy nem az van, amikor jön egy kicsit a motiváció alább, hogy hát jó, akkor ma nem megyek, hanem hogy akkor tudja, hogy számít rá a közösség, egy közösség tagja vagyok, és akkor megyek. Az egy plusz motiváció. Mindig van olyan pár, aki megtalálja a saját ritmusát, és akkor együtt tudnak haladni, például az edzésen egy tempójuk van, és tudnak közben beszélgetni, barátságok kialakulnak, ami fantasztikus, hogy minden ilyen kezdőcsoportból most is van 3-4 lány, akik eljárnak külön, és akkor mennek futóversenyre, hétvégén összebeszélnek, és már mennek, ami fantasztikus ebbe, mert igazából az egyéni edzésre oda inkább fiúk jönnek, mert ők a gyorsaság, a minél gyorsabb teljesítmény, ők rámennek erre a teljesítmény kényszerre, hogy fú, mire vagyok képes, meddig feszítem a határt, hát a lassú futás az nem is igazából futás, hanem én gyorsan akarok, minél gyorsabban, minél rövidebben, és ők igazából nem is a távolságra mennek rá, hanem ők egy ilyen 10 kilométer, 15 kilométeren belül, de azt minél gyorsabban. A lányoknak nem számít a gyorsaság, nekik igazából az számít, hogy ők közben jó érezzék magukat, beszélgessenek, teljesítsék a távot, de úgy teljesítsék, hogy közben élményeket szerezzenek, és ez a különbség a lányok meg a fiúk között. Úgyhogy a csoportomban igazából nincsenek is fiúk, csak lányok vannak. A közösségi futáson ott szoktak fiúk is jönni, de ők elől bandáznak, és akkor ők előre mennek, és akkor mindig bevárják a lányokat, és akkor szóvá szokták tenni, hogy már megint fényképeztetek, és akkor mondjuk, hogy igen, mert mi élményt gyűjteni jöttünk. Úgyhogy igen, érdekes ezek a fiúknak a céljaik, meg a lányoknak, és ez pont ezért jó, hogy a futásban, a közösségi futásban tud találkozni, mert azért szeretnek ők is velünk jönni, hiába mindig mondják, de azért szeretik azt, hogy azért ott vannak a tyúkolban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szívós Orsolya atlétikai szakedzővel a futásról, a női futóedzések tudnivalóiról, saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról